Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagyobban nem tudlak, mint a Jézus Krisztus szeretetével. Ezért így köszöntelek titeket a názáreti Jézus Krisztus szeretetével, aki annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk. Nincsen nagyobb szeretet ennél, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ezt mondja az Úr Jézus. Jó hírem van, folytatni fogjuk a Biblia tanulmányzást. A Máté evangéliumát fogjuk együtt olvasni tovább, és meg fogjuk nézni a következő fejezetet a názáreti Jézus Krisztus szolgálatából, földi életéből. Ez pedig a kísértésnek az ideje, a pusztai időszak. És szépen végigvesszük a kísértéseket, és megpróbálunk megértésre jutni személyes életünkre nézve, hogy mit tanít nekünk Isten igéje a Jézus Krisztus példáján keresztül, hisz a kereszténység azt jelenti, hogy Jézus Krisztus követő élet. Tehát amikor Krisztusnak a példáját látjuk, akkor azt a példát látjuk, amelyben mi követjük őt, nyilván azok az erőforrásokkal már, amelyet tőle, benne és általa kaptunk a jelenlévő Szentlélek Isten által, és az ige által is, amely megelevenedik, de erről fogunk még majd szólni. Máté evangélium 4. fejezet első versétől fogunk igéket olvasni, a 11-es versig, így most ezt a részt nem teljes egészében fogjuk végtanulmányozni, bár a második szakasza is nagyon tanúságos és nagyszerű, de most az első felét nézzük meg a Máté evangélium 4. fejezetének. Kérlek titeket, hogy még álljatok föl az ige, és az ige szólójának, azaz Istennek a tiszteletére, aki adta az ő beszédét, amelyek leírottak a mi számunkra. Máté evangélium 4. fejezet első verstől így hangzik Isten beszéde. Akkor elvitte Jézust a Szent Szellem a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyéré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Foglaljatok helyet. Óriási kijelentések ezek, nagyszerű üzenetek, nagyszerű igék. Már az elején látjuk, hogy a Szent Szellem vitte ki a pusztába Jézus Krisztust, de nem a Szent Szellem kísértette. És nem is Isten kísértette, hanem a sátán kísértette az Isten fiát. Tehát Isten senkit nem csábít bűnre, nem kísért senkit az Isten gonosszal, hanem a bennünk lévő vágyakhoz próbál kapcsolódni a sátán, és a vágyaink betöltéséhez próbál egy bűnös, tisztátalan alternatívát nyújtani, egy választási lehetőséget, hogy a bennünk lévő vágyak szüksége kitöltésére tisztátalan erőforrásokból merítve nyerjünk betöltekezést, nyerjük meg azokra a válaszokat. Számtalan ilyen szükségünk van, és ha végig gondoljátok most az életünket, keresztény életünket, hogy egyáltalán az életünket, hogy mennyire így is van. Az ember vágyik valamire, és vagy kivárja annak az idejét, míg Isten megáldja őt azon a területen, vagy elveszi maga. És ha magad veszed el, akkor biztos, hogy csapdába estél. És nagyon érdekes lesz látni ennek, ahogyan fűzi föl a sátán a kísértéseit, és mennyi fájdalom és mennyi csalódás van abból, amikor az ember úgy dönt, hogy na most akkor én hozok egy döntést, és megyek, amire a vágyam visz. Nem rosszat akarnak az emberek, mert a vágyaikat akarják, hogy legyenek töltve, és ez önmagában nem rossz, csak akkor válik rosszá, hogyha nem jó forrásból nyer az ember betöltekezést. és nem nyeri meg az álmainak a beteljesedését. Tehát az a jó, hogyha jó forrásból, és akkor ezzel is fogunk foglalkozni, hogy Jézus hogyan harcoltam ezeket a kísértéseket. Akkor nézzük meg, menjünk, ugorjunk vissza a Biblia bevezetéséhez. Nagyon érdekes dolog, volt egy kísértés már a Bibliában, amely az első Ádámot érte. Tudjuk, hogy Jézus Krisztusról a Biblia ilyen kijelentést ad, hogy ő az utolsó Ádám, ugye a valódi ember, valóságos ember és a valóságos Isten. Emberi mi voltban jött fel közénk, emberi testet öltött magára, a szükségeiben is embernek bizonyult, ugyanúgy éhes volt, ugyanúgy elfáradt, ugyanúgy fájt neki, hogyha becsapták, hogyha elhagyták, ugyanúgy elszomorodott és fájt a szíve, amikor szenvedőket látott, vagy gyászolni látott embereket. Tehát ugyanazok a hatások, lelki, fizikai, szellemi hatásokat felvállalta, ami egy embert ezen a földön érhet. Ezért mondja a Biblia, hogy ő az utolsó Ádám, az ember, aki eljött erre a földre, és Isten jött el benne, isteni hatalma pedig jelekben, csodákban, tanításának erejében, és az élet változtató erőben, amit azóta is tapasztalunk, a Jézus Krisztus nevével, tehát hit által, valóságosan megmutatkozik az életünkben isteni hatalma. Tehát az első Ádám kísértés szenvedett, és elbukott, és ezáltal elbukott az egész emberiség. És jön az utolsó Ádám kísértés szenvedett, és győzött, és a győzelme által szabadulást kap az egész emberi társadalom, az emberi faj. Dicsőség ezért neki, Jézus Krisztusnak. Aztán ebben az első pontban, hogy Jézus is megkísértetett, az első pont az, hogy ugyanúgy kísértetett meg, mint Ádám kísértetett meg, de ő nem bukott el ebben a kísértésben, hanem megállt, és szentül és tisztán megmaradt, és az kulcsfontosságú, így lehetett, ami megváltónká, így váltott meg bennünket, mint bűntelen, mint tiszta és szent, a mi bűneinkből, a mi elrontott életünkből. Vagy azokból a dolgainkból, ami szintén elrontott életet nevezünk, amikor a vágyainkat a saját eszünk szerint, vagy a vágyainktól hajtva, üzetve próbáltuk kielégíteni. Számtalan ilyen élethelyzet van naponként. Az életünkben, vagy ciklusonként, időszakonként, amelyen megkeres bennünket a sátán, és elkezd bennünket kísérteni, hogy vedd el. A első pont az még a következő gondolatok, hogy Jézus Krisztus meg tud téged érteni. Tehát ő nem a mennyből dirigál az embernek, hogy higgyél, bízzál, tarts ki, állj meg, ne add fel, hanem ő lejött a földre, és mindenen átment, amelyen az emberek világában bármelyik embernek át kell menni. Ő mindent átélt és megtapasztalt, minden fájdalmat és örömöt, evett jókat. Tudjátok, hogy mondták, hogy falánk és részeges, azt mondták rá, mert szeretett enni, és vidám volt, és irigyelték tőle ezek a farcú farizeusok, hogy mit vidámkodik ez, mit örül ez itt az életnek. Jézus Krisztus szerette az életet, és tudott nevetni, vidám volt, jó, szeretett együtt lenni az ő barátaival, a tanítványokkal, tehát azért nem csak úgy kell elképzelni, tehát nem csak a keresztről szól azért Jézus élete, hanem az a 33 esztendő, míg a földön élt, gyerek volt, ott volt, tanulta az édesapja szakmáját, engedelmeskedett a szüleinek, elment a templomba, és vizsgáztatta a papokat 12 évesen, tehát csinált ilyen aminos dolgokat, és akkor kiakadtak, hogy minket kérdezem, miket mond ez a gyerek. Tehát gyakorlatilag ő életszerető volt ezen a földön. És minden átment kísértésben, amelyet te vagy én átélhetünk. A zsidókhoz itt levél második fejezet 18-as verse, zsidó 2:18, majd a zsidó 4:15-16 beszél erről. Zsidó 2:18, mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Amikor kísértésbe esik az ember, tehát vádolja az Isten? Nem, hanem segíteni akar. Halleluja. Nagyon érdekes dolog. Ki a vádló? A sátán a vádló. Ő a vádló. Jézus Krisztus pedig segíteni akar. Azt mondja, mivel kísértés szenvedett, segíteni tud azoknak, akik kísértésbe esnek. Tehát ez a hozzánk állása Jézus Krisztusnak. Hú, mákunk van. Igaz? Jó egy ilyen Isten szolgálni. Halleluja. Már mindjárt jobban érzem magam. Már csak ettől az egyik évest, és már jobban érzem magam. Zsidó 4:15-16. Tehát azért feljön a figyelmeteket, hogy ez a Biblia vers azt is jelenti, hogy vannak kísértéseink. Tehát vannak olyan vágyaink, amelyekhez kapcsolódóan a sátán megpróbál bennünket sürgetni, hogy az ő általa felkínált javaslatok valamelyikével élve töltsük be a vágyainkat. Szerezzük meg, amire vágyunk. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy ilyen kísértés pedig ér valamennyünket. Igaz? De ő nem azt mondja, hogy milyen ciki. Hány éve vagy hívő? És mindig ilyen harcai vannak. Mi lesz így az üdvösségeddel? Nagyon erőteljes volt az ének, amit megvallottunk, hogy megbocsátottak bűneink. Mondom, önmagában már azt, ez már kész lelki gyógyulás volt, lelki gyógyulás tréning volt az egy dicséret szerintem. Itt többünknek, én kukangattam jobbra-balra, a szememben nem titeket figyeltek, meg magamat, és rá csodálkoztam erre a dalra, mondom, ezt már így hittel megvalani, már az érdemes volt idejönni szerintem, dicsőség az Úrnak. Nem csak ezért, mert titeket mikor láttak, annak is nagyon örültem. Természetesen, és hálás vagyok Istennek ezért a gyülekezetért, de ugye nem úgy általában, hanem az emberekért, értetek. Akik már tagja a gyülekezetek, és akik pedig jöttök, azokért is nagyon hálásak vagyunk, és nagy szeretettel vagyunk felétek, és szurkolunk nektek. De hogy nekünk is szurkoltak, akkor annak idején, mikor megjelentünk először a gyülekezetbe, és akkor, hát mi sok, én legalábbis sokkal vadabbul néztem ki, mint ti. De Isten adott egy esélyt nekem is. Azt tudom, hogy már többet. Halleluja. Tehát Isten igéje arról beszél, hogy vannak kísértéseink, de arról beszél, hogy van nekünk egy megváltónk, Jézus Krisztusunk, aki mindenen átment a kísértése kapcsán, mivel mi megkísértetünk, és ő meg tud bennünket érteni. Hogy elkezdesz beszélni a vágyaidról Jézus Krisztussal, és elkezdesz arra beszélni, Uram, erre vágytam, hogy ezt így akartam betölteni, ilyen gondolataim támadtak, akkor egyszer meg tud érteni Jézus Krisztus téged, hogy igen, támadott téged, és engem is támadott, és meg tud erősíteni bennünket, és meg tud tartani minket. Aztán Zsidó 4:15-16, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Még ezt se kalkuláltad, és nagyon-nagyon erősek vagyunk, azt mondja, hanem azt mondja a Biblia, vannak erőtlenségeink. Hát már megértem olvasni a Bibliát, már ma is érdemes ott felkelni. Tehát ez egy óriási bátorítás megint. Azt mondja a Biblia, hogy hát mivel olyan erősek vagytok, nektek már nincsen szükségetek semmire, hanem azt mondja, hogy megindítja Jézus Krisztust ez a korlát, amiben élünk, ez a mulandóság, meg a romlandóság, amit a testünkben hordozunk, és a kívánságok, amelyek ugye gerjednek a mi testünkből is, és ebben az a mai világ is ugye gerjeszteket a kívánságokat, azt mondja, hogy meg tud indulni, amikor erőtlennek érzed magad. Meg tud érteni, mert ő is volt erőtlenségben. Jézus Krisztus átélte azt, milyen erőtlennek lenni, amikor éhes volt. Például ebben a kísértésben a Biblia azt mondja, hogy megjelent a testében az éhség. Ugye ez nem csak egy fizikai jelenség, ennek van egy lelki tünete is, egy lelki kihatása. Kiszolgálottá vált, éhes lett. Aztán megjelenik az erőtlenség a Getsemáné kertben. Jézus a Biblia nem úgy írja a Getsemáné kertben, mint aki mindent ilyen prímán, hanem ő harcolt, küzdött a szenvedéssel, szembenézett, és ki tudta mondani, hogy legyen meg a te akaratod, mennyi atyám, és ne úgy legyen, ahogy én, hanem legyen úgy, ahogy te. És kiiszom azt a poharat, ha így akarod, így látod jónak. Tehát meg tud indulni az erőtlenségeinken, mert ezen is átment. Megtapasztalta, milyen az, hogy az ember testéből fakadóan rászakad az erőtlenség. Hát igen. És akkor sok aspektus van ennek a betegségeinket, mikor lázasan fekszünk, vagy amikor ugyan elhagyottnak érezzük magunkat, vagy elszontyolodunk a lelkünkben. Sok erőtlenség, sokféle erőtlenség, vagy szellemi erőtlenség. Úgy érzed, hogy most nem szárnyalsz, nem égsz a tűzben, vagy nem hasítod a levegőt, mint a húzat, mint a MiG-29-es vadászbombázó, hanem kicsit úgy meg vagy rogyva. Hát ilyen is van, nem? Azt mondja az Úr, őszinteségből ötös, azt mondja az Úr, hogy megindulok rajta. Nem károsztatlak, nem bunkosbottal velek fejbe, hanem megindul a szívem rajtatok, és tudom, hogy harcoltok, és tudom, hogy győzni akartok, és tudom, hogy nem akarjátok feladni, de látom a helyzeteteket, megindul a szívem, itt vagyok veletetek. Azt mondja, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, hogy kivéve a bűnt, azaz nem esett el. Járjunk tehát bizalommal, éppen ezért bizalommal járhatunk. Ugye nem az ítélet trónusához, hanem a kegyelem trónusához. Halleluja. Mit várhatok az Istentől, ugye? Mint egy gondolkodásmód. Hát kegyelmet várhatok. Halleluja. De akkor miért nem mennék oda? Ugye ezt akarja a sátán elhitetni veled, hogyha Istenhez megy, akkor Isten nagyon fog csapni egy villámmal. Ugye ez Zeus képű Isten próbál elénk festeni a sátán. Ez hazugság. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus által a kegyelem trónusához lehet járulni, és a kegyelmes Istennel találkozol, ha segítségre van szükséged, vagy elbotoltál is, rendezni való van az életemben, véletedben. Azt mondja, kegyelem kiállít a trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Hát ez is érdemes ott felkelni. Tehát nézzétek, értsétek meg, hogy azt mondja, tudja az Isten, hogy neked, meg nekem segítségre van szükségünk. Ezért mehetsz bizalommal a kegyelem királyi székéhez, a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerj, és irgalmat nyerjek, és kegyelmet találjak, amikor erre sürgős, hogy erre segítségre van szükségünk. És Jakab apostol pedig így koronázza meg a Jakab apostol levelének első rész 12-es versében az egész témát. Figyeljetek, nagyon jó ez is. Ez is érdemes elolvasni. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Azt mondja, van kísértés, az nem tart örökké. Annak van egy ideje, egy időszakot, tudjátok, ezzel már foglalkoztunk, kimenekedés útja is el van készítve. Egyszer már erről beszéltünk. De azt mondja, hogy nem tart örökké, de ki kell benne tartani. Van annak egy időszaka, ami a kísértés tart. És ugye erősen, biztos tapasztaltátok már, hogy van egy szükségetek, vagy van egy vágyatok, és akkor rástartol az ördög, és akár napokig is egy erős kísértés jön az életetekre. Azt látod, hogy kicsit szűnik, enyhül, de úgy napokig erőteljesen azt érzitek, hogy bombáz, támar az ördög. Igaz? De aztán keresed az Urat, imádkozol, Isten szellemébe betöltekezel, vagy dicséret alatt Isten meglátogat, megszabadít, vagy imádkozol valakivel, vagy oda megy az Úr elé, egy imaközösségben, vagy személyes életedben, és akkor egyszer csak leszakad róla ez a dolog, és vége. Akkor utána jön egy következő időszak. Azt mondja, a kísérés idején kitart, az boldog, azt mondja Jakab, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Dicsőség az Úrnak. Tehát koronáért, azaz győzelmi koszorúért harcolunk. Érdekes, ugye, ezzel kapcsolatban is már megnéztük Isten igéjét. Második pontunk a 40 nap témája. Ugye 40 napig volt Jézus Krisztus a pusztában, ahova a Szent Szellem vitte ki, és az ördög kísértette, tehát az ugye a lényeges a szereposztás. Mit keresett Jézus 40 napig a pusztában? Hát nem lett volna elég dolga. Hát annyi elveszett ember volt, meg ráadásul be kellett járnia Izrael minden falvát és városát, ugye, és mindenhol prédikálni kellett az evangéliumot. Az egy komoly feladat volt, akkor is, ha nem egy hatalmas országról van szó, de ez egy gyalog bejárni, azért az egy komoly teljesítmény volt mindenfelé szolgálni és hirdetni az evangéliumot. Mit keresett Jézus a pusztában 40 napig? Fogunk még ezzel foglalkozni, majd Péternél, ha elérkezünk a Bibliában a Péter dolgához, mert mind a kettőből ittam. Tehát mit keres Jézus 40 napig a pusztában? Hát nézzük meg az előzményeket a Szentírásból. Először is a 2 Mózes 34-28-at nézzük meg, és hát gyakorlatilag ott az egész környezet érdekes. Itt az a ige szakasz következőképpen hangzik, 2 Mózes 34-28 meg is kereshetitek. Tehát itt az Ószövetségnek a megkötésénél tartunk, és az Ószövetség ehhez kapcsolódó igei rendelkezéseknek az átvételénél tartunk, tehát az Ószövetség szövetségi igéinek az átvétele van, ugye, amiről beszélünk is, azt olvassuk a Bibliában, 2 Mózes 34-28-ban, mert 40 nap és 40 éjjel volt ott az Úrnál Mózes, kenyeret nem evett, vizet sem ivott, vizet sem ivott, és felírta a táblákra a szövetség igéit, a 10 igét, tudjuk, ugye ezt Isten írta föl, 10 igét. Na, gyakorlatilag azt látjuk, hogy az Ószövetség adásakor egy 40 napos Istennel töltött idő van Mózesnek rendelve. Azt olvassuk, hogy nem evett, és vizet sem ivott. Nem javaslom, hogy ezt így kipróbáld. De kérdezte nemrég valaki tőlem, hogy tervező, hogy a 40 napos bőtöt megtartja. Na most élve, ki is fogod bírni. Tehát ugye a 40 napos bőjt az a kategória, amely külön kijelentése szabad elkezdeni, és olyannak, aki rendszeresen bőjtöl, tehát ugye nem most kezdi életével először a bőjtöt, hanem már több napos hosszabb bőjtök vannak, meg tanácsos orvosi felügyelt is azért itt a józanság keretei mellett. De itt egy olyan dologról találkozunk, amikor Mózes egy olyan helyzetbe került, amikor belépett valahogy ennek a világnak és az eljönő világnak a határára. Tehát megszűnt a tér, az idő, megszűntek a fizikai szükségek Isten jelenlétében. elröpülhetett az idő, valószínűleg nem azzal kellett meg feküdni, hogy jaj, de éhes vagyok, Istenem, hanem egyszerűen beteelt az Isten jelenlétével, és valószínűleg ott megállt az időtlenség, és az idő találkozásához kerülünk, ez már majdnem science fiction, tudom, de mégis valami erről van szó, az Istennek az örökké való világa leszállt a Sinai Hórebre, és ott találkozik a természet testben, a hústestben lévő ember a természet felettivel, és ennek egy olyan hatása van, hogy elfeledkezik arról, hogy enni vagy inni, tehát fizikai szükségei úgy megszűnnek Mózesnek addig. Tehát ez is egy lényeges kérdés, hogy ez nem egy állandósult állapot volt nála. Tehát nem szeretnék egy olyan tant kiolvastatni veletek ebből, hogy akkor most ez a szent, hogy akkor most már leszokott az étkezésről. Tehát nem erről van szó, hanem Isten jelenléte olyan mértékű volt, hogy egyszerűen kilépett ebből a fizikai szükségek világából, abban az értelemben, hogy nem, tehát megállt valószínűleg az idő számára is, nem volt éhes. Tehát a szövetségkötés kapcsán látunk 40 napos időszakot, amelyet az Istennel tölt el Mózes, és a szövetség igéit adja Isten. Aztán a másik dolog, amiről Isten igéje beszél, az nem 40 nap, hanem 40 év a pusztában. Arról pedig a Mózes 5. könyvének 8. rész 2. és 3. verse beszél. A 3. vers elő fog jönni majd a sátánnal való beszélgetésben, vagy harcban Jézusnál is. Tehát 5 Mózes 8, 2-3. Erről a 40 éves periódusról beszél Isten igéje, és nagyon érdekes kijelentést ad. Emlékezz vissza, tehát 5 Mózes 8.2, emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyalgatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? És 3. vers, sanyalgatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek, így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Második részére vissza fogunk még térni. Az első része ugye azt jelentik a Szentírás nekünk itt, hogy a próbatétel arra volt jó a 40 esztendő, hogy megtudja a nép is, hogy mi lakozik a szívében. Ugye az Istennek való engedelmesség egy szöveg, vagy valóság. Jézus Krisztusnál is ezt látjuk. Hogy a megpróbáltatás által nyilvánvalóvá lett, hogy ő kinek engedelmeskedik. És mielőtt mi elkezdi a csodatétel szolgálatát, és rengeteg jel és csoda történik a szolgálata kapcsán, még előtte egy ilyen teszt időszakon át kellett mennie, mint bármelyikünknek át kell menni. Ettől sem kímélte meg Isten, ugyanis igen, vannak ilyen időszak az életünkben, amelyek próbatételek azért, hogy meglássék, mi van a szívünkben, meg mi is szembesülünk azzal, mi van a szívünkben. Ezért engedi Isten ezeket az életünkben, ezeket a próbatételeket. Ez egy nagyon fontos üzenet. Aztán a következő kép szintén kapcsolódik a Jézusnak a 40 napos pusztai időszakához. Ez élés útja a pusztában a Hórebig. Az 1 Királyok 19.8-ban olvasunk erről, de a 19. fejezet beszél erről. De tudjátok, hogy vagy bizonyára, akik olvastátok, emlékeztek, pedig nem azoknak hadd mondjam, hogy Élésnek egy nagyszerű szolgálata volt a Kármel-hegyen, Isten csodát tesz, tüzet küld le az égből, egy oltáron ott van az áldozat, le van locsolva vízzel, és felpenzseli még a követ is Isten a földről, jelezve, hogy válaszol Élés imájára. Aztán megfenyegeti egy törékeny asszony, Jezabel, és akkor megijed, és elmenekül, és akkor halni akar, meg minden baja van. És akkor azt mondja a 1 Király 19.8, ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével, mert 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig a Hórebig. Isten a találkozás pontjáig, a kijelentéseket vesz újra Istentől Élés. De itt nem is az a lényeg, hanem az, hogy aki készítette neki a kenyeret. Ki emlékszik, ki készített kenyeret, meg hívít neki vizet Élésnek a pusztában. Az Úr angyala, mire felkelt, vagy felocsudott ott Élés, kövön sült lángost talált. Kő és kenyér. Ugye ismerős kép. Jézusnak ekkor még nem hoznak az angyalok élelmet. Én úgy gondolom, hogy nem járok rossz úton, és nem mondunk túl vadat, ha azt mondjuk, hogy mikor az angyalok szolgáltak neki, akkor hasonlóképpen szolgáltak, mint Illésnek. Tehát ez sem csak Jézus Krisztusnak adatott, az a különleges angyali jelenlét, hanem ugyanúgy adatott egy egyszer embernek, mert azt mondja, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi a Jakab levelében. Tehát nem történt semmi olyan Jézussal, ami ne történhetett volna meg Isten szolgáival korábban. Tehát Illésnek az angyal sütötte ezt a lángost a kövön, és talán így szolgáltak az angyalok Jézus felé is, amikor kijött ebből a kísértésből. Na nézzük, a következő pontunk az első kísértés, és akkor végignézzük a három kísértést, és megpróbálunk tanúságokat rálelni ezekből a kijelentésekből. A 34. vers tartalmazza az első kísértést, ahogy olvastuk is, és a másik vers végén pedig azt találjuk, ez a ugye, Máté 4-nél vagyunk, a másik vers végén olvassuk, hogy a 40 nap végén megéhezett Jézus. Azt olvassuk, hogy nem evett, nem valószínűleg ivott egyébként, tehát azt nem tudjuk biztosan, hogy nem ivott, az biztos, hogy nem evett. Azért ezt így jól látni. És ebben a szükséghelyzetben, ebben a fizikai szükségben keresi meg őt a sátán. Ugye ezt már elmondtuk. Így kezdi, ha Isten fia vagy. Milyen érdekes, milyen aranyos. Valószínűleg ott volt a bemerítésén Jézusnak, és hallotta a sátán, amikor megszólal a mennyből az atya, és azt mondja, hogy imád én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És nézzétek meg, hogy a sátán már a mennyei szózatot megkérdőjelezni próbálja, megtámadja az Isten fiúságot, amely kijelentésképpen ott van Jézus Krisztusban, és ugye először találunk ilyen mennyei szózatot a Bibliában vele kapcsolatban, és megpróbálja ezt a fiúsági kijelentést megtámadni a sátán Jézus életében, ha Isten fia vagy. Emlékeztek, ugye ez a bizonytalanítás dolog, ugyanez a kísértése találkozunk Ádám és Évánál, hogy csak ugyanazt mondta Isten. Tehát most próbára van téve Jézusnak a bizalma és a hite, hogy a személyes szükségeit nézi, az éhségét nézi, hogy gyorsan be legyen töltve, vagy megmarad hitben, hogy az Isten fia, és bár most éhes, és bár most Isten vezette ebbe a puszta időszakba, de Isten atya, és Isten jó. Isten fia vagy te, és Isten engedi, hogy itt legyél 40 napig a pusztába. És éhezel. Ugye benne van ez is? Hát nem törődik már veled Isten. Hát miért nem mond neked valamit, hogy menjél már tovább? Meddig válsz még itt? Valószínűleg nem tudta Jézus, hogy meddig kell neki ott. Lehet, nem vagyok benne biztos, hogy ez a 40 napos időszak előre le volt így beszélve. Amúgy úgy. Hanem benne volt ebben az időszakban, és teltek a napok. És eljött ez a pont, amikor már úgy érezte, hogy nem bírja tovább. És akkor megkérdezte tőle a sátán, ha Isten fia vagy, akkor változtasd a követ kenyérré. A fiúság állapota nem érdem. Nem érdem szerint leszünk valakinek a gyereke, a fia, hanem mert úgy születtünk, igaz? A fiúság a születés útján történik, tehát a szemet elveszíteni. Azt, hogy Istennek a gyermeke vagyok, nekem atyám az Isten, ha Jézus Krisztusba vetettem hitemet, azt nem lehet elveszíteni, az egy állapot. Amen. Tehát bármilyen kísértése is jönne a sátán, hogy téged nem szeret az Isten, Isten nem jó, már nem is vagy Isten gyermek, ez hazugság. Aztán Jézus előveszi a fegyvert, meg van írva. Jézus az ige kardját használja, és ezzel ő rendesen ketté vágja a sátának a kísértéseit, és elválasztja a hazugságot az igazságtól, és mindenféle maszlagot keveredés szétválaszt az Istennek a beszéde. Méghozzá azt mondja, amit olvastunk is, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ugye az 5 Mózes 8.3-ban olvastuk. Mit is jelentenek ez a kijelentések? Már az Ószövetségben is. A manna kérdése is mindjárt erre is rá fogunk térni. Tehát először is Jézus világossá teszi, hogy az ember több, mint a testi szükség és annak betöltése. Az emberi lét nem lehet a vágyaink kielégítése pusztán. Nem attól ember az ember, hogy a vágyait kielégíti. Több az ember annál, mint hogy a kenyérrel jól lakjon, jól legyen a hassa, ki legyenek elégítve a szükségei és a vágyai. Az ember több annál. Az Istennel való kapcsolat és közösség tesz igazán az embert azzá, akinek teremtetett, és aminek elindította Isten az ő életét. És akkor erre tanítja Isten az ő népét a manna kérdésében. Ugye beszélt itt a Isten igéje az 5 Mózes 8.3-ban, hogy ugye mannával táplálta Isten az ő népét, és miről is beszél a manna? Ugye manna először is Istennek a beszéde, Istennek igéje. És manna tanít bennünket arra, hogy 6 napon át dolgoz, és szented meg a 7. napot, mert akkor nem jött a manna. Tehát, hogy van az embernek a tevékenység, az életének a vezetése Isten előtt zajlik. Az sem felelses, nem hiába való. De van idő, amit megszentel, Istennek ad, amikor megpihen, amikor Istennel foglalkozik, az igével foglalkozik, megáll, megpihen. Már a mannában benne van, hogy az ember nem attól ember, hogy eszik, iszik, vágyait kielégíti, alszik, föl kell, aztán újra eszik, újra iszik. Hát mégis belegondoltok, Isten nélkül körülbelül az életünk. Jó, hát lehet, hogy valakinek van még egy intellektuális élmény, elmegy egy színházba, egy koncertre. Tudom, most nem szeretném ennyire leegyszerűsíteni a kérdést, de végül is önmagában akkor mi van? Ez mind mulandó. Ettől még önmagában az ember nem lesz több, mint mondjuk az állatok, akik szintén kielégítik a vágyaikat. De a manna arra tanít bennünket, hogy Isten igéjével is van szükségünk táplálkozni, betöltekezni, és maga a manna pedig a mennyből jött kenyér, Jézus Krisztus, az Istennek kenyere, amely valóban meg tud elégíteni bennünket, tehát a bűnbocsánat által, az elfogadottság által, az Istentől való értékesség megtapasztalása által egy békesség és egy kiteljesedés jön az emberben. Szóval másik érdekes dolog, hogy nem csak kenyérre él az ember, Jézus magára azt a kifejezést használja, azt a görög kifejezést használja, ami egyértelműen az emberre vonatkozik, tehát magát az emberekhez köti. Nem csak kenyérrel él az ember, az ő maga, mint az ember, az antroposz szót használja a Biblia ebben a kérdésben, és így beszél Jézus erről. Jézus csak olyan eszközt alkalmaz a szükségei betöltésére, amelyre bármely embernek lehetősége van. Isteni hatalmát nem használja a saját szükségének betöltésére, mert ő valóban vállalta az emberi létet és a sorsot. Ezért nem nyúl olyan eszközhöz, amelyen Isteni hatalmával ugye betölthetné a szükséget, és követ kenyéré változtathatná. Vállalja az emberi létnek a korlátait is. Nem olvasok Jézusról, hogy a feltámadás előtt ugye egyik pillanatban itt lett volna, másik meg ott. Ugyanúgy föltölte a lábát az út, ugyanúgy elfáradt, hogy földagadt a lába, vagy lehet, hogy ezt nem, de nem tudjuk, hogy érzitek, szóval fáradtság és sok minden jelenkezett a testében. Az emberi létnek minden korlátát vállalta, és ebben a helyzetben sem lépett ki abból az emberi létből, amelyet érted és értem vállalt, hogy elmondhassuk most, hogy meg tud érteni téged és engem. És aztán másik nagyon fontos dolog, hogy nem hagyta figyelmen kívül Jézus az Istennek a beszédét, mint Ádám figyelmen kívül hagyta, hanem meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Figyel Isten beszédére, és Isten igéje és Isten beszéde rendelése szerint hoz döntést, és hárítja a kísértést, Ádám pedig elbukik. Aztán még egy gondolat ehhez a kísértés témához, hogy az is egyértelmű kell, hogy legyen a számunkra a Bibliából, hogy az Atya az gondoskodik a mi testi szükségeinkről. Tehát ismeri a szükségeinket, ígéretünk van rá, ugye Máté evangéliumában majd még találkozunk ezzel, hogy ő az Atya, és ő gondoskodik a mi szükségeinkről, mert megígérte. Ezt a hitét nem adta fel Jézus Krisztus, ebben a szorult helyzetben sem. Második kísértés. Nagyon változatosak vagyunk. Lukács egyébként ezt a kísértést 3. helyre teszi, itt Máté 2. helyre teszi, nagyon érdekes, és ennek van oka is, a véleményem szerint, hogy miért tartotta fontosabbnak ezt előrehozni Máté. Először is a messiás várás, ugye a zsidóknál úgy történt, hogy jön majd a mennyből a király, és leszáll ott az olajfák hegyére, vagy a templomba, és megjelenik. Na most ugye szintén próbálkozik a sátán, ha Isten fia vagy, még mindjárt erről beszélek egy pár szót, ugolj le! Azaz, sugald azt, hogy na itt vagy, most jöttél a mennyből, ahogy várnak téged, ugolj le. Ha Isten fiával kapcsolatban még mondanék egy másik dolgot, amire szintén célszerű figyelni. Ha Isten gyermeke vagy, akkor ezt neked meg kell tenni. ez a kényszerítés, amikor kényszeríteni akar a sátán bennünket azzal, hogy megfelelni akarjunk az Istennek emberi erőből, ilyen kényszer alatt. Tudjátok, hogy a Krisztus követése sohasem kényszer, hanem hála áldozat. Tehát hálás vagyok, és abban a szabadságban engedelmeskedek az Úrnak, amelyről megszabadított, és nem egy despota, aki kényszerít bennünket. Aztán vesd le magad, mert megvan írva. Figyelem, a sátán kiválóan ismeri a Bibliát. Fordít a dolgon, azt mondja, vesd le magad, mert megvan írva. Milyen érdekes. Úgy látom, hogy a mai korszakban, és ugye Péter apostol is a másik levelében erre figyelmezteti az eklézsiát, a maga megtévesztés az nagyon erőteljesen jön, és tegnap voltunk egy konferencián a feleségemmel, ahol a Karizma magazinnak a főszerkesztője, Lee Grady, emlékeim szerint így hívják, beszélt a becsületességről, a szexuális integritásról, tisztaságról, és a bibliai tanítás tisztaságáról. És elképesztő dolgokat mondott el az amerikai egyház életéből, főleg a pünkösdi karizmatikus világot látja ő, amik történnek ma Amerikában, hogy milyen módon csúsznak el az Isten kijelentett szavától, és nem ismerik fel. Itt volt például a Lakeland ébredés, amit így a God TV-n keresztül egész Európa kereszténysége ugye ráugrott erre a dologra. Sokan ki is repültek egyébként Nyugat-Európából, hogy vegyenek kenetet, és amikor én ezzel szembesültem, beszélgettünk a vezetőkkel is, hogy azon gondolkodtam, hogyha 220 ezer forintba kerülne a kenet, ugye egy repülőjegyára, akkor sokan megvennék, és az olcsó lenne. Ha csak ennyi lenne, értitek? Ilyen egyszerű lenne. Hát kifizetek a repülőt, kimegyek, megkapom a kenetet, ó, halleluja, ne csinálom, amit akarok. És mondom, ez gáz. Aztán bejött az ige, és azt mondja, sokan jönnek. De nem kevesen, mondja, hogy sokan jönnek majd az én nevemben. Ez tanúságos. Elárasztja az egyházat, az sok önjelölt tanító proféta. És azt mondják nektek, hogy itt a Krisztus, vagy amott. De ne higgyétek. Tehát amikor elkezdik mondani, hogy na itt a kenet, itt az ébredés, mert itt van az Úrnak hatalmas ereje, már hazudnak. Az már gáz. Tehát a piros lámba már riadózhat, mert meg van írva. Csak nem az, amit a sátán akar mondani, hanem ezek vannak megírva, ezek az igazságok. És aztán nagyon jelentős volt náluk az angyalok témája. Az egyik ember már naponként járt az angyalokkal találkozni, és vitte őket a mennybe. Állítólag ezt az embert azt tanította, hogy meg is műtötték az angyalok a mennybe, és valami aranydolgokat raktak bele. Meg valamelyik kelekótja, meg egy tollat húzgált egy üvegbe, hogy ez az angyalnak a szárnyából van. És járt gyülekezetekbe, értitek? És ezt elhitték emberek. És megintették a tollat, és volt, aki meggyógyult. És el voltak ájulva, hogy csodák történtek. És elfelejtették az igét, hogy ezek azok, akik látomásaikkal foglalkoznak, angyalok iránti tiszteletben forognak, de az igétől a szívük elhajlik. Két igét mondtam nektek, ami így ketté választott az egész történetet, és amikor beszéltünk a vezetőkkel, azt mondtuk, hogy ebben nem fogunk belemenni. Mert ezt úgy látjuk, ez gázos. Elkezdett 3-4 hónap, és azt láttuk, hogy ott hagyta a családját, a feleségét, összeállt a babysitterükkel ez az ember, és akkor kiderültek ezek a sok disznóság, ami az egész dolog mögött van. Nyilván rengeteg ember csalódott és összetört. No, de hát kérem, a Bibliát odaadta Isten a kezünkbe, hogy vizsgáljuk meg mindent. És le van írva a Biblia. Ő magában a jelek és a csodák még nem hitelesítik. Hitelesítenek egy szolgálatot. Mert az ördög is fog jelkedni csodákat tenni azért, hogy megtévessze a lehet a választottakat is. No, tehát az ördögnek nagyon raffinált taktikák, akik vágyakoznak az Úr után. Értitek? Mert biztos, hogy az Úr után vágyakoztak ezek az emberek, akik elmentek. Tehát önmagában nem rossz vágy volt bennük, csak rosszul akarták betölteni. Egy olcsó dolgot akartak. Emberen keresztül akarták megnyerni azt, amit csak az Isten tud adni. Igaz? És itt a sátán jól alkalmazza ezt, és főleg a keresztények vannak nagy veszélyben a megtévesztésre, akik keresik az Urat és szeretik az Urat. Ők a legmegtéveszthetőbbek, mert ők vágyakoznak ugye kijelentésre. De ne menj el az eszünk, mert józanságot is kaptuk az Istentől, hogy megvizsgáljuk a lelkeket. Vizsgáljátok meg a szellemeket, és ez az atyám fia nagyon több ilyen dolgot elmondott, amitől hagyunk égnek át tényleg. Abban a világban ő mozog, ebben a karizmatikus, pünkösdi karizmatikus világban, ahol ő neki kapcsolata rendszere van, és látja ezeket a dolgokat, hogy olyan buknak bele az igétlenségbe emberek. A másik, csak még egy ilyen horrorisztikus dolog, valamelyik nagy tanító, ugye, akinek semmi kontroll már nem volt az élete fölött, rendszeres Azusa konferenciákat tartott, ő, most nem tudom a nevét, emlékszem a nevét, de aki járatos ezen területen, vagy foglalatoskodott így GAT TV, meg ilyen karizmatikus televíziókban, akkor lehet, hogy találkozott vele. Lényeg az, hogy egyszer fölkelt, és azt mondja, új kijelentésem van. Hogy Jézus végül is mindenkiért meghalt, ezért mindenki üdvözül. És teljesen mindegy, hogy Buddhában hisz, vagy iszlám vonalán van, mindenki üdvözül. Ez új tanítás, így kelt fel reggel, és akkor ezt elkezdte tanítani. Egy neves tanító, biblia tanító. Szóval volt, akik ott hagyták a gyülekezetét, volt, hogy meg tömegek megmentek, mert hát tetszett nekik. A fülüknek való volt ez a New Age-es tanítás. Jól kezdte. A konferenciák se adott a cím, hogy nem elég jól kezdeni, jól is kell befejezni. Szóval a megtévesztés. Azért mondom ezt nektek ezekkel a példákkal is, mert sokkolni akarlak titeket egy kicsit, hogy elolvasok a Bibliában ezeket a verseket, és hát olvastam már. Na jó, de ezek nem azért vannak leírva a Bibliában, hogy elolvassuk, hanem okuljunk belőle. Tanuljunk belőle. Figyeljünk oda. Mert meg akar tartani az életünket Isten az ő igéje, beszéd által. Tehát ugye az általunk szeretett igét próbálja felhasználni a sátán, hogy megkísértsen és elbuktasson bennünket. Nem tiszta neki semmi. Hány ember van, aki Isten igére hivatkozva csinál brötcséjeket? Hogy ő ezt az igét olvast, Isten erre vezette. Aztán gyümölcseiből pedig látod, hogy semmi köze nincs Istennek ez a kijelentéshez, mert ezt az ő vágyaihoz kapott egy igét. Vagy keresett egy igét. Ismerjétek ezeket a dolgokat. Ezek veszélyesek. Ha valaki ilyet észrevesz, akkor meg kell térni belőle, és van lehetőség helyreállni az Úr kegyelméből. Aztán angyalainak parancsot ad, idézi ugye a sátán az igét, kiforgatva, ugye, félreértelmezi azt a hitet. Nagyon, amikor ezt így olvasgattam meg, több dolgot elolvastam még mellé, nagyon megdöbbentő ez a fajta zsiván kísértést. Figyeljetek egy kicsit. Azt mondja, arra próbálja rávenni Jézust a sátán, hogy ugolj le, mert Isten azt mondta, hogy neki az a dolga, hogy ha te leugrasz, megmentsen. Tehát ezáltal fölcseréli az Istent és az embert. Az ember dönt, az Isten pedig szolgáltat. Fölcseréli az atyát meg a fiút, mert a fiú dönt, az atya meg megmenti a fiút. Milyen hamis hit. És mennyire jellemző az egyházban ez is. Hogy azt nevezik hitnek, amikor Isten próbál kényszeríteni. Erre azt mondja Jézus, hogy ne kísérd az Urat a te Istenedet. Tehát Isten kísértés, amikor kényszeríteni akar valaki Istent az ő cselekedetei által, hogy most akkor itt végén már megléptem, akkor most segítsél rajtam. Ez a dolgod. Érzitek ezt? De szerintem ez érthető, világos dolog. Tehát meg akarja fordítani a hitnek a lényegét. Tehát Isten szól, és az ember engedelmeskedik, és Isten az ő szavához hűséges. Nem az ember dönt, és akkor ha Isten hűséges, ha szeretsz, ha igaz a Biblia, akkor ezt meg fogod csinálni. Ha nem csinálod meg, nem igaz a Biblia, hazudtál. Értitek? A cserét. Milyen finom és milyen zsivány dolog ez, igaz? Amit itt megpróbál sátán bedobni ebben a dologban. Tehát arra akarta rávenni a sátán Jézus, hogy tesztelje le Istent. Hogy valóban igaz-e a Biblia. Aztán Jézus válaszol, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet, és az 5 Mózes 6.16-ból idéz, tehát többször mondtam már nektek ezt is, hogy Jézus kívülről ismert a Bibliát. Tehát nem voltál a tekercs, ezt kikereste volna, ő fejből tudta ezeket az igéket. Tehát mikor 30 éves volt, ő rengeteg igét megtanult kívülről. Valószínűleg tudta a Mózes 5 könyvét, ebből azt látjuk, mert ő így tisztán véletlenül idézte az igét. Tehát nem hiába való az igét megtanulni, még hogyha néha olyan fáradtságosnak is tűnik, hogy megtanuljuk az igét. És akkor azt mondja itt a 5 Mózes 6.16, nagyon érdekes ez is, ne kísértsétek Isteneteket az Urat, ahogyan kísértették Masszában. Na, mi történt Masszában? Masszában, Meriba vizeinél. Ugye Massza azt jelenti, mindjárt kitérek, a 2 Mózes 17.1.7-ben van egyébként maga az esemény, 2 Mózes 17.1.7, amikor kijön Isten népe Egyiptomból, átmennek a Vörös-tengeren, megszomjaznak, és a kőszikla előtt elkezdik kísérteni az Istent. Ha Isten hozott ki bennünket, akkor adjon nekünk inni? Ember, kihozta őket Egyiptomból. 10 csodát tett. A pusztító angyal végigment egész Egyiptomon, és az ő gyerekeihez nem nyúlt senki. Ketté választott a Vöröstengert Isten, még néhány nappal előtte. Átmentek száraz lábbal, az egész egyiptomi sereget meg elnyelte a víz. Akkor miről beszélnek? Ha te hoztál ki bennünket, meg te vagy az Isten, akkor nem hagyhatsz meghalni bennünket. A dolgod az, hogy adjál nekünk inni. Na ez az Isten kísértés. Erre hívja fel a figyelmet Jézus Krisztus. Így kísértették Istent, így lehet kísérteni Isten nekünk is hívő embereknek. Amikor ilyen módon nyilatkozunk meg, ha te vagy az Isten, akkor miért engeded? Pedig hát mennyi csodát tett az életünkben. Önmagában azt, hogy megváltott bennünket és megszabadított bennünket. Egyébként massza, nagyon érdekes a szó jelentése, kísértés, próbatétel, de jelent terhet és súlyt, viszont jelent ajándékot és kijelentést is. Ugyanis az újszövetségi szentírásból visszatekintve ez a sziklás történet úgy néz ki, hogy a lelki kősziklából ittak, azaz Krisztusból. Tehát a szikla, amelyen Isten állt, és Mózes ráütött, és megtört a szikla, így tört meg Jézus Krisztusnak a teste is, hogy az ő halála által, az ő vére által bűnbocsátot szerezzen nekünk, és megelégítse az életünket. Tehát ennek van iskola. A Meriba pedig a visszájt szivakodás, pöllekelés, elégedetlenség, ellenszegülés. Tehát ezeket a képeket hozza elő Jézus a sátán kísértésével szemben. Aztán még a másik kísértéshez, nagyon érdekes ez is, hogyha utána nézünk a Bibliában, amit idéz a sátán, ugye a vesztes próbálkozik, ezt írtam ide. Na nézzük csak meg ezeket az igéket, amelyeket a sátán idéz, és jól megértjük, hogy miért nem mondod még egy verset hozzá. Figyeljetek csak, elképesztő. Zsoltárok 91.11.13, egyébként itt találjuk ezt a kijelentést, amelyet a sátán jól tudott, hogy mi van leírva, de csak annyit mondott el belőle, ami éppen ebben a helyzetben neki előnyös volt. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy megnevítsd lábadat a kőbe. Figyelj, eltaposod az oroszlánkölyköt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Tehát ugye a jövője van leírva a sátának ezekben az igeversekben, hogy Isten átvezeti az ő fiát ebben a földi létben, átsegíti a kereszt szenvedésein is, a Getsemáné túsáján is, és kihozza a halálból a fiát, és ez a győzelem által megtöri a sátának a fejét. Na, ettől félt az ördög nagyon. Milyen érdekes. A jövőjéről nem beszél a sátán. Ne aggódj, a sátán az, hogy maga jövőjéről nem beszélget veled. Ezt már nem mondja ezt az igeveset. De Jézus ezt jól tudta, hogy folytatódik ez a történet. Tehát a sátán jövőjéről van szó ebben a kijelentésben, és ő megpróbálta ezt elfordítani. Aztán jön a harmadik kísértés, a 8-as, 10-es versek. Mindent nekem adott, mindezt neked adom, mondja a sátán, Jézusnak, amikor megmutatja a földnek a kincseit és dicsőségét. No, a Jelenések 13.2-ben azt látjuk, hogy amikor följön a népek tengeréből, a világbirodalom vezetője, az Antikrisztus, de ugye látják, a tengerből jön föl a fenevad, és a királyságokat bírja, és azt mondja a Biblia, hogy a sátán neki adja hatalmát. Tehát valóban lehet látni, hogy sátának van hatalma, amit adhat is. Milyen érdekes ez a kísértés. A mulandót kínálja föl a sátán, az örökkévalóért cserébe. Ezt csinálja mindig. Az ő hatalma mulandó, őt meg fogja ítélni Isten, és vége lesz hatalmának, csak egy ideig kapott hatalmat. És ezt a mulandó hatalmat megpróbálja odaadni Jézusnak, hogy megfossza az örökkévalótól. És nem ezt csinálja velünk is? Vagy mulandót akar neked adni, hogy megragad évele, hogy elveszítsd az örökkévalót. Beszéltem egy nagyon kedves testvéremmel, mindegy, hogy férfi vagy nő, és kilépett a házasságából a másik fél anyagi erőnyökért. Éveket várt rá, hogy visszatérjen, imádkozott érte, és visszafogadta volna, és nem. Szegényebb körülmények között kezdték az életüket, nem volt tele lóvéval a család, és talált egy jobb partit, gazdagabb lehetőségeket, és kilépett a házasságból. Odaadta az örökkévalót a mulandó dicsőségért. Azt mondja az a személy, hogy nagyon sajnál és fáj a szíve érte. Most ezt már feldolgozta, és ott már egy új házasság van, meg gyerek, és most már felszabadult a szíve, de megdöbbentő és félelmetes látni. És ugyanakkor az anyagi áldás betért a másik férhez most, és Isten áldása jön az életére anyagi területen is. Egy kicsit kellett volna várni. Viszont ez a személy az Úrban van, szereti az Urat, imádja az Urat, az Úr kegyelmében bízik, szeretetben bízik, ragaszkodik az Úrhoz teljes szívvel, mert az örökké való értékeket keresi. Értitek? Az élet ilyen. Ezekkel a kísértésekkel nézünk szembe, újra és újra, hogy az örökké valót odaadod-e a mulandóért, mert tud a sátán adni. Tud, van neki, amit adhat. Igen, gyógyulás is adhat. Csodákat is tehet, gazdaggá is tehet, társat adhat neked. Ad. De ez mulandó, és el fogod veszíteni az örökkévalót. Ezáltal ez a célja. Aztán azt mondja, ha leborulva imádsz engem, olcsó árujáért a sátán imádatot kér. Az olcsó árucikkér, amit neked és nekem akar adni, azért imádatot kér, hogy benne bízz, őt imád, őt tiszteld. És ez is fog történni. De aki bevonja az ő életének szükségének betöltésébe a sátánt, az benne fog bízni, hisz, hogy tőle fogadja, ezek szerint nem bízik Istenben, aki csak nem azonnal úgy tesz dolgokat, hogy ő várná, vagy vágyik, hanem elfogadja az olcsó árut, a gagyit az örökkévaló helyett. Jézus Krisztus azt mondja, távozzon el sátán, mert meg van írva. Megint előveszi a kardot, odavág vele. Jézus az 5 Mózes 6:13-15-öt olvashatjuk, ebben van a válasz. 5 Mózes 6:13-15, ez is kívülről tudta Jézus, látjuk. Az Urat, a te Istenedet féld, és őt szolgáld, az ő nevére esküdj. És folytatja, ne kövessetek más isteneket. A külöltetek lévő népek istenei közül. Mert az Úr, a te Istened, aki közötted van, féltőn szerető Isten. Fölgered ellened az Úrnak, Istennek a haragja, és kipusztít a föld színéről. Ugye, ha hamis isteneket imádsz, mert Isten ellenségé válik valaki. Egyébként az 5 Mózes 6:10-12-ben pedig beszél arról, hogy Isten ezt a fajta imádatot miután adott, azután kéri. Tehát nem kér valamit, hanem megszabadított, helyreállított, szabaddá tette a népét, és lehetőséget kínált neki a szövetségre. De nem volt kötelező. Fölkínálta a szabadságban lehetőséget. Ezt nagyon-nagyon régen, mikor a 10 parancsolatról beszéltünk, már ezt átnéztük. Most nem akarok mélyre menni ennek a fajta lehetőségnek, de azt mindenképpen láthatok, hogy Isten felszabadít, és mikor szabad vagy, fölkínálja lehetőséget, hogy kövesd őt, nem kényszerít. És a keresztény élet ugye az Isten szabadításának megtapasztalásából felfogadó hála. Ez mozgatja a keresztény életet. Krisztus nem azért követjük, mert félünk tőle, hanem mert szeretjük őt. Amen. A keresztény élet nem félelem, meg görcs, meg gyomorgörcs. Jó, jó. Mi történik? Hanem szeretjük az Urat. És mert ő előbb szeretett bennünket. Aztán megint ennél a kísérdésre föl szeretném hinni a figyelmeteket a Zsoltára 2:8-ban az ígéretre, amely így szól, hogy kérd tőlem és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Figyeljetek már, olyat akart a sátán adni, amit amúgy is a Jézusé. Jó fej, nem? Elég gáz. Tehát olyan dolgot kínál neked a sátán az ő bóvriaiból, ami amúgy is a tiéd. Milyen érdekes, nem? Próbálj neked adni, ami a tiéd. Jó fej, vagy ellopja tőled, aztán visszaadja neked nézni, jó vagyok hozzád, te meg imádj engem. Nem semmi, van esze. Nos, ez viszont látodok el, hogy Jézus Krisztus az ő hatalmát, amelyre azt mondja a Biblia, hogy lába alá vetett mindent, és azt a nevet adományozta neki Isten, amely minden névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére meghajoljon minden tér, mennyben, földön és föld alatt, a kereszten át szerezte. A sátán által kínált út a kereszt nélküli út. Ez az olcsó. Az örökkévaló út a kereszten át vezet mindannyiunknak. A rövidebb utak nem jutatnak bennünket a mennybe, nem jutatnak Istenhez közelebb. Tehát a sátán fölkínálta Jézusnak, hogy figyelj, és minek halnál meg? Hát neked adom én. És miért harcolnánk? Hát lehetnénk mi jóba is, nem? Én lemondok. Csak ismerd, hogy én vagyok a főnök. És lehetsz utána a második. Na? És nem kell meghalnod a keresztem. Erről van szó ennek a kísértésnek. De Jézus a keresztet választotta. Érted és értem. A nehezebbet választotta, hogy az örökké valót megnyerje. És szabadulás hirdethessen a foglyoknak. Aztán utolsó gondolatként Jézus büntelen volt, így helyettünk bűneinkért szenvedhetett és haltott meg. Néhány igét szeretném, hogyha el tudnánk olvasni. 2 Korintus 5.21 2 Korintus 5.21 Zsidó 7.26 Oké, 2 Korintus 5.21 Zsidó 7.26 és az 1 Péter 2 22-24 így hangzanak ezek az igék. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyen ő benne. Legyünk ő benne. Azaz, Krisztus büntelenül szenvedett, és bűnné átokká lett a mi bűneinkért. Mivel büntelen volt és nem bukott el, ezért szenvedett helyettünk, miattunk és értünk. Zsidó 7.26, mert ilyen főpapír lett hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél, az egek fölé, Isten trónjához. Aki szeplőtelen, szent, tökéletes. Tökéletes áldozat volt. Péter levele, első levele 2.22-24, ő nem tett bűnt. Ánokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Amen. Jézus kísértés szenvedett, de megállt tisztaságban, szentségben. Ezért tud bennünket megváltani bűneinkből, ezért lehetett helyettünk áldozattá. A pusztában győztesen jött ki. Erővel övezte föl őt, Isten szelleme. Szellemmel ment be, és erővel jött ki. Ezzel fog majd foglalkozni a következő találkozásom.